WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sok szeretettel köszöntöm a WeLearning Podcast következő adásának a hallgatóit, azaz titeket. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Buga Misi és...
Oltányi Gergő.
Mai vendégünk pedig Szabó Orsi, megoldásfókuszú pszichológus, illetve coach, valamint, most puskázok, remélem jól fogom ejteni, Solution Surfers Magyarország tartalomkészítője. Jó volt?
Nagyon.
Jó, de viszont most nem ezzel kezdenék, hanem azzal, hogy mit jelent az, hogy megoldásfókuszú pszichológus?
Ez azt jelenti, így egyszerűsítve,
igen,
talán, hogy pszichológusként az én saját figyelmemet és az ügyfeleimnek a figyelmét arra próbálom irányítani, ami már működik, amire vágynak, ami reményt ad nekik, ami erőforrás, ami lehetőség.
Ezt úgy
változás.
Érte, változás. Ezt úgy csak mondjuk lelövöm a poént, akkor bocs, Gergő, hogy picit már ezzel a komfortzónás dologgal fogunk foglalkozni.
Milyen komfortzónás dolog, Misi?
Jó, igen, ezt már mindjárt kifejtheted egyébként, hogy akkor
lépjen mire is gondolok. Lépjen már ki a komfortzónádból.
Na ez, igen, erre gondoltam, ezt akartam csak feltenni az orsának, hogy ezt úgy, hogy akkor lépjenek ki ezek a, nem tudom, ügyfelek mondjuk, vagy aki részt vesz ezeken a tréningeken a komfortzónájukból.
Hű, ez egy becsapós kérdés volt a Misitől.
Ez
őven alul.
Ez az volt, vállalom.
Hát én azt szoktam mondani mindig, mikor először találkozok valakivel, hogy én arra hajtok pszichológusként, hogy a beszélgetés az hasznos legyen, és szerintem kényelmes is. És ez kezdődik onnan, hogy leveszi-e valaki a cipőjét, vagy nem, vagy káromkodik-e, vagy nem, meg hogy valahogy arra menjünk a beszélgetésben is, amihez neki kedve van, és vágya van, és szinte nem tud neki ellenállni.
Magyarul jól érzi magát abban a beszélgetésben?
Szerintem többnyire amúgy igen, és persze, tehát a megoldás fókuszban azért, meg szerintem én is olyan vagyok, hogy így szeretek kételkedni, tehát mondjuk tudom azt, hogy az én módszerem az működik. De hogyha látom azt, hogy az ügyfelem olyat akar, ami nekem ilyen, hát ez nem a módszeremben van, akkor gondolkodás nélkül arra megyek, amit az ügyfél akar. Tehát hogyha ő szeretne nagyon kellemetlen szituációkról beszélni, meg kellemetlen élethelyzeteivel szembenézni, akkor ezt csináljuk. De a végén én akkor is azt kérdezem, hogy mi segített neked, hogy ezt túlélt? Vagy mi az, amit ez elárul rólad, hogy te meg tudsz csinálni? És ez akár egészen nagyon nehéz élethelyzetekre is megkérdezhető.
De akkor visszavezeted őket oda, nem, hogy mégiscsak visszahelyezed egy olyan mederbe a beszélgetést, amiben egyébként te szeretnéd mondjuk folytatni.
Igyekszem.
A nagyon durva sztorikat.
Igyekszem, mondani. És ez persze akkor jó, hogy azért mindig a pszichoterápia alapja az az empátia és a kapcsolat. Ugye az az egyik főható tényező, vagy az felelős az eredménynek a nagy részér. Tehát ezt valahogy együttműködésben csinálom a kliensemmel, és valahogy az ő rábólintásával együtt, hogy igen, nekem van egy tudatos szándékom abban, hogy merre igyekszem vezetni a beszélgetést.
Mondtad, Orsi, hogy alapvetően te egy ilyen kételkedő típus vagy. Ez a komfortzóna elmélet kapcsán már jó néhány évvel ezelőtt, és ha jól emlékszem, most néztem meg, 9 évvel ezelőtt megfogalmazódott benned, hogy ez a komfortzóna elmélet, ez mi a fene is valójában? Ugye azért hívtunk ma, mert egy picit mi is úgy gondoljuk, vagy legalábbis én személyesen az elmúlt években túl sokszor hallottam ezt a lép már ki a komfortzónádból típusú dolgot, és valahogy nem igazán találom ennek a nyomait. Te sem találtad, ugye 9 éve?
Hát a tudományos publikációk között nem.
És az elmúlt 9 évben.
De mi ez egy ilyen szólássá váltak, vagy ez egy szólás akkor?
Nem annyira szólás szerintem ennek, ez rengeteg képzési szakembertől elhangzó dolog. Nem csak a motivációs trénerek, akik ugye megszaporodtak azért az elmúlt időszakban, de rengeteg képzési szakember, én naponta látom a közösségi médiában, szakmai fórumokon posztolni a kis 4-5 körös ábrákat, ami ugye úgy néz ki, hogy belül van a komfortzóna, aztán utána a félelem zónája, aztán utána a tanulási zóna, majd utána a növekedési zóna, és egymásra tromfolnak, hogy igen, szuper, tök jó. Szerintem is tök jó dolog, csak nem találom, hogy ennek hol van a háttere.
Hát amikor megírtam ezt a cikket, akkor azt hiszem attól lettem már elegendően dühös ahhoz, hogy klaviatúrát ragadjak. Nekem az mindig segít, hogyha valami medühödök, és akkor elkezdek írni, hogy szakemberektől, tehát hogy pszichoterapeutától is hallottam ezt a kifejezést, meg amikor rákerestem a Google Scholarban, akkor ott például tudományos publikációkban vagy szakkönyvekben is szerepelt ez a kifejezés, de nem mint modell vagy mint egy magyarázó erejű dolog, hanem így a szövegben, mint egy ilyen szólás vagy metafora, igen. És akkor erre éreztem úgy, hogy ez így már így elcsúszik, és senkinek nem tűnik föl, és mindenki, a hallgatóság is, meg a beszélő is így adottnak veszi, hogy hát ez van.
Na figyelj, és akkor mit akarnak itt jelenteni ezek a komfortzónás metaforák? Te mit bogoztál ki ebből?
De szerintem ez már eleve tök fontos, hogy így teszed fel a kérdést. Ugye ez, ahogy mondod, hogy ez egy metafora, mert hogy én nagyon örültem, amikor megtaláltam ezt a cikket, hogy modell vagy metafora, és akkor azt érztem, hogy hát igen, akkor itt van a kutya elásva, hogy ez egy metafora. És szerintem az, amit te mondasz, hogy így négy, meg mi jön egymás után, hogy félelem, meg pánik, ez egy lehetséges ábra, és szerintem egy csomóféle ábra lehetséges, pont azért, mert ez egy metafora, és valaki így érti, valaki meg úgy érti, nincs mögötte mérés vagy kutatás, tehát mindenki úgy érti, ahogy neki jó, és amire szerintem jó lehet, hogy gondolatindító, és mint egy ilyen ötlet, hogyha bedobjuk egy tréningen, akkor el lehet róla gondolkozni, és esetleg hasznos gondolataim születhetnek a saját tanulásomról, stresszkezelésemről.
Aha. Na most ezt akartam mondani, hogy én azt látom, hogy ugye ahol erről szó van, ott azért kialakult valamilyen egységes, vagy legalábbis közel azonos megközelítése erre vonatkozólag. Elmondom, hogy én mit látok. Uh-huh. Aztán megmondod, hogy te is ezt találtad, de vagy nem, vagy én valami olyasmi gondolatívet látok, hogy aki komfortzónájában belül van, az tulajdonképpen egy olyan környezetben, egy olyan világban van, amelyet ismer, olyan helyzetben van, amely ismerős számára, olyan megküzdési stratégiákat használ, amelyek ismerősek számára, uh-huh. és a következményei is nagyjából kiszámíthatóak és ismerősek számára, azaz, hogy így fogalmazok, biztonságban van, mert hogy nagyon kevés a bizonytalanság körülötte, vagy relatív kevés a bizonytalanság körülötte. Ekkor mondjuk azt, vagy ekkor mondható az, hogy tulajdonképpen ő a komfortzónában van, nincs semmi olyan dolog, ami nagyon nagy kihívást jelentene számára, vagy inkább megemelni a stressz szintjét, amitől ideges lenne, amitől megijedne, amitől félne, és amikor pedig azt mondjuk, hogy lépjél ki a komfortzónába, vagy valaki ki akar lépni a komfortzónájából, akkor annak az indítója az valamilyen változási szükséglet, vagy külső, vagy belső. Én akarok hegyet mászni. Itt lövik a szomszédban a valamit, és akkor olaj problémák lesznek, és külső hatás van, de valamilyen változási szükséglet van. Én alapvetően nem akarnék változni, mert amúgy jól vagyok, de muszáj. És ahhoz, hogy én ezzel meg tudjak küzdeni, ezzel a bizonytalansággal, amit valamiért létrejött, ezért be kell mennem egy olyan státuszba, egy olyan helyzetbe, ahol nekem valami új dolgot kell kitalálnom, valami új megküzdési stratégiát kell hoznom, és hát az nem lesz kényelmes, stresszes lesz, de a végén sikerrel fogok járni, és akkor tanulok. Something like that.
Igen, és van is egy ilyen definíció, Judith Bardwick, az... Te küldted ezt a cikket.
Én küldtem a cikket.
Nem olvastam, tökre tetszett egyébként, ahogy ő leírta, ez egy 91-es definíció, hogy a komfortzóna egy viselkedési állapot, egy szorongásmentes működést jelent, amiben megbízható szintje van a teljesítménynek, és általában a kockázat érzése nélkül vagyunk benne.
Ez gyakorlatilag, már bocs, csak most megpróbál lefordítani, amiről beszélsz, hogy szerintem ez nem az lenne egyébként a természetes, hogy akkor ez viszont a definíció szerint ez az embernek a mikrokörnyezete, amiben te élsz egyébként. Ez lehet a lakásod,
de stabil, a mikrokörnyezet, azok a stabilitás gyakorlatilag, én inkább úgy tudnám leírni.
Igen, és nekem ez jól hangzik, hogy szépen. Valaki, tehát hogyha nem tudom, én egy munkahelyen vagyok, egy
igen.
Vagy bárhol, tehát hogy igen. Ez nekem jól hangzik, hogy mi stabilan teljesítünk, én számíthatok arra, hogy te fogod hozni ezt a szintet, nem szorongunk, ez még egyébként akármit is jelentett, tehát jelenteti azt, hogy boldogak vagyunk, vagy nyugodtak, vagy extatikusak, szóval még egy csomó érzelem van, amit ez jelenthet. De hogy ez egy ilyen hétköznapi, tök jó,
ez tök jó ez a definíció, pontosan. Én a saját lakásomat ott úgy hívom, például a baráti társaságban, hogy a Zen szigete. De hogy tök tudatosan, mert hogy ott nincs stressz, nem kell, hogy ott be éhes, vagy nincs kell a hűtőt egyébként, old meg, igyál egy sört, nem tudom. De érted? Tehát, hogy ott nem kell, nincs semmilyen ilyen stressz, idegeskedés, feszül, mert minek? Valami felesleges szerintem.
Tudod, mit nagyon jól szembe, hogy...
Hát, igyekszem is így tolni.
Majd egyszer engedj be a Zen szigetére.
Bármikor jöhetsz, majd a kapukodot átdobom e-mailen, és akkor kész.
Az jutott eszembe, hogy mondtál egy olyan mondatot, ami többször is visszatért a magyarázatok között, amikor próbáltam kutakodni, hogy tulajdonképpen, amikor megtörténik a kilépés ebből a nem létező, vagy metaforaként használt komfortzónából, akkor tulajdonképpen ott mégiscsak létrejön valami fejlődés, de hogy az a fejlődés az mire vonatkozik, te is elejtetted ezt a mondatot, meg egyre mások is ebben az értelemben használták, tulajdonképpen az önismeretedre vonatkozó fejlődés történik, az ön bizalmad valamilyen mértékben tud erősödni, ha elhiszed, hogy meg tudom csinálni, és nagyobb bátorsággal kezdesz bele valamibe, mint ami előtte volt. Ez nem tudom, hogy mennyire tévút, de nekem van egy ilyen magyarázati vonalam, amit találtam.
Hát szerintem az önismereted, az mindentől tud fejlődni.
Ez így van.
Ha akarod. Hogy igen. Attól is, hogy bemész az Zen szigetére, és akkor megtanulod, meg, hogy igen, be tudtam igen, ma igen. is menni, és mit mond el ez rólam. És, de hogy ez nem csak a tevékenységtől van, hanem az arra való reflexiótól, ami szerintem a tanulásnak egy tök fontos eleme. Meg amit te még mondasz, hogy valamibe belemegyek, és az sikerül, de hogy ez is egy plusz feltétel, hogy az sikerüljön, és akkor ugye az ilyen kalandpedagógiának, meg tapasztalati tanulásnak szerintem ez is egy fontos eleme, hogy ott egy biztonságos környezetbe lehet kísérletezni, és azért nagyjából van az biztosítva, hogy neked vagy Hogy lesz sikerélményed is, vagy ha nem, akkor egy reflexióval meg az helyre lesz rakva. De nekem ilyen tök szeretem azt a példát, hogy nekem a barátom volt account egy reklámügynökségnél, és akkor ott ügyfelekkel kell találkozni. És ő az elején juniorként mondta magának, hogy ő akkor ebbe fölpumpálja magát, ő ezt akarja csinálni, mert majd megtanulja, meg majd kilép a komfortzónájába, és akkor egyre jobb lesz, és akkor elkezdte csinálni, de azt tapasztalta, hogy nem lett jobb, és nem élvezte jobban, és ebből semmi nem történt meg. És én ezt így úgy raktam össze magamba, hogy persze, mert ha odalököm magam ilyen helyzetekbe, az még nem elég. Hogyha van rá reflexió, akkor lehet, hogy igen, hogy nézd, mi az, amit csináltam, mi az, amit legközelebb is meg tudsz csinálni, milyen erőforrásokat mutat ez meg rólad, mi az, amit másképp akarsz csinálni. Ez szerintem ez olyan, elengedhetetlen.
Azt mondom, hogy én ezen a falon át tudok menni, és 17-szer megpróbálom, de visszapattanok róla, de nincs tanulsága. Tehát, hogy de azt mondtuk, hogy nem tudok átmenni a falon.
De... Mert vasbetonból van, azon nem tud, kerüld meg. De hogy várjál, nekem csak annyi a kérdésem ezzel a felvetésre.
Mert most Orsi lefagyott. Vagy.
Nem, én tudod, kételkedek, és most így gondolkozom, végig, hogy amit mondtam, abba hány helyen tudnék belekötni, de nem lenne nagyon
hogy
élvezetes.
Amit a Gergő mondott, csak arra és erre a reflexióra, hogy az viszont akkor nem önbecsapás, hogyha valaki elmegy akármilyen, nem tudom, képzésre, vagy bármi, legyen egy egyszerű feladat, és ez azt kapja, hogy lép ki a komfortzónából. Oké, én elmegyek, kilépek a komfortzónából, direkt, csak hallgatok, nem mondom, idézőjelbe tettem ezt a lép ki a komfortzónából dolgot, ő elmegy, és nagyon ügyesen megcsinálja, és ide jó, és kérdezik a barátai, hogy na és milyen volt ez a tréning, bármi, nem tudom, hogy ez jó volt, persze, hát meg végre kiléptem a komfortzónából. Ez nem önbecsapás akkor? Hogyha ez a komfortzóna ennek a definíció alapján meghatározunk, amit az előbb felolvastál? Ő akkor
én
abban hol
fejlődő? Én abban hiszek, hogyha valakinek valami működik, és akkor mindegy, hogy az most valami ezoterikus dolog, vagy egy metafora, vagy egy pszichoterápia, vagy egy nem tudom, akkor de, azt csinálja, az tök jó. Jó érzés volt kirépni. Tök jó.
Akkor lépjek itt többször, akkor... vagy nem tudom. Aha.
Na igen, de ez az a kulcs, ezt akartam föltenni, hogy én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mesélj már, milyen volt a komfortzónán kívül lenni.
Uh-huh. Volt levegő, vagy útlevelet kértek a határon?
Hogy micsoda? Hát te mondtad, hogy kiléptem a komfortzónába, az milyen volt? Hát ez tök jó, mert sikerült megcsinálnom. Értem, de hogy milyen volt, amikor nem voltál a komfortzónában? Hát olyan félelmetes. Az jó nekünk, hogy a félelmetes? Mert szerintem a tanulás szempontjából valahogy nem áll össze a kép.
Hát igen, és ezt a... Szerintem senki nem tudja, hogy kell kimondani ezt a Jerks Jerks Dodzongörbét, ami az arousal-ről
szól. Még egyszer ez betűz?
Ez a haranggörbe, ami a stressz és a teljesítmény összefüggéséről szól. Ez is már van, vagy jó 100 éves, azt hiszem, ez a modell. És hogy azt szokták idézni, amikor a komfortzónáról van szó, de hogy én akárhogy csűrtem, csavartam, számomra ez a görbe arról szól, hogy stresszbe nem lehet tanulni, hogy ahhoz egy optimális arousal szint kell, vagy egy optimális éberségi szint, vagy egy optimális figyelmi szint, vagy egy optimális feszültségi szint, és abba lehet tanulni. És ez nekem egy tök nagy ellentmondás, amit látva, hogy te hogy viszonyulsz ehhez a témához, most se fogok helyre tenni, hogy ez hogy van.
Jó, akkor nézzük. Tehát azt mondod, és erre van kísérlet is, hogy a teljesítmény a stressz növekedésével együtt csökken.
Hát erre egy csomó kísérlet, meg nem én mondom, hanem ez egy...
Azt mondod, hogy kutatások azt mondják, hogy minél magasabb a stressz szint, annál alacsonyabb lesz az elvárható teljesítmény.
Hát ugye ez egy haranggörbe, ami azt jelenti, hogy alva, például ami egy ilyen nagyon minimális arousal, akkor nem fogsz tudni matek példákat megoldani, sem horgászorsókat csavarni. Ugye a klasszikus kísérletben ez van, hogy férfiak horgászorsót csavarnak, és akkor megmérik a teljes... Jól mondom? Vagy ilyen horgász...
Igen, jó.
Ez egy tök jól mérhető dolog, hogy hány méternyit csavarnak föl adott idő alatt, és akkor azt lemérik egy alaphelyzetbe, és akkor azt hiszem, hogy ilyen szellemes volt ez a kísérlet 100 éve. Vagy nem tudom hány éve, hogy bejön egy szép nő, és akkor ettől nő az arousal szintjük, meg az éberségük, és akkor gyorsabban kezdenek el tekerni, és az mérhető.
Férfi de ugye, már csak ilyen gyorsan tekernek akkor.
Igen, de ez tök érdekes, és ez azt hiszem, hogy a klasszikus kísérlet, és a másik verziója az pedig az, hogy nehéz matek példákat kell megoldaniuk, ami már nem egy monoton, könnyen elvégezhető feladat, hanem ez egy fokozottabb kognitív kapacitást, vagy figyelmet, meg gondolkodást, meg kreativitást, meg memóriát igényel, és hogy ahhoz egy alacsonyabb arousal szint tartozik, vagy az az optimális hozzá. Tehát, hogyha bejön egy szép nő, akkor rosszabb eredménnyel oldják meg a matek
mert,
példákat.
A figyelem, ez a klasszikus. Figyelem kicsit elterelődik máshová, és az energia befektetés is megoszlik legalábbis.
Meg ugye tudod, mindig azt mondják, hogy a mi pasik ugye maximum egy, talán másfél dologra tudunk egyszerre figyelni. Ugye, hogy
na, látod, ez már egy másik értelmezése ennek a
kísérleti
eredménynek.
Igen, nekem ez jött le ebből már, bocsánat. Én aláírom.
Jó, én maradnék ezen a vonalon, hogy a képzés és a képzés és a komfortzóna hogy jönnek össze, meg hogy nem jönnek össze. Most, amiről beszélgettünk, az azt mondja, hogy ha én alapvetően egy stresszesebb szituációnak teszem ki az embert, akit éppen fejleszteni szeretnék, akkor semmi nem garantálja, sőt a kísérletek alapján pont, hogy az ellentéte fog előállni, hogy nem hogy tanulni fog, hanem pont, hogy nem fog tanulni, hogyha a magas lesz a stressz szintje. Vagy legalábbis jóval nehezebben inkább úgy fogalmazok.
Igen, hogy nyugalomba lehet, vagy hát a fene tudja, mert azért szerintem izgatottan például lehet jól tanulni, hogyha annyira izgatott vagyok, a jó, mit fogok most tanulni, akkor az jó.
Ha azt mondjuk, az izgatottság az egy érzelem, és még egy csomó más érzelmi állapot is van, például meglepettség, vagy mondjuk egy humor pillanatában ugye az a fajta ráébredés a poénra, vagy például egy várakozás, valami, hogy mi fog történni a filmekben, gyakran használják, hogy húzzák a pontot, és aztán egyszer majd megtörténik, amire várunk, de addig ugye egyre feszültebb figyelmi.
És ezek mind fokozott arousal-lel járnak, vagy fokozott készenlét, azt hiszem magyarul, vagy éberségnek mondják.
Hogy tulajdonképpen a komfortzónából való kilépés egy tanulási szituációban az egyáltalán nem törvényszerű, hogy eredményességgel fog párosulni.
Igen, én szerintem valahogy így, hogyha úgy teszünk, mintha tudnánk, hogy mi az a komfortzóna, vagy ugyanazt értenénk alatta, de hogy nem, tehát biztos lehetséges úgy tanulni, igen, de nem szükséges.
Hát ugye az iskolarendszerben elég sokat próbálkoznak ezzel,
nekem nem sikerült, segítek. Tehát az iskolarendszert említett, én köszönöm, nekem nem. Én nem voltam jó matekból soha. És emlékszem rá, hogy mint írtál dolgozatot másnap, és tudod, nem voltam akkor egy ilyen stresszes gyerek, de hogy tudod, így ültem, és az Istenbe csinálja meg, mert hogy fogalmam nem volt, de hogy már egy olyan helyzetbe vagy állapotba kerültél, maga a cselekmény megtörténte előtt, hogy még ha leültél volna és elmondod nekem, hogy igen, ezeket így kell kiszámolni, akkor sem biztos egyébként, hogy az annyira megmaradt volna, hogy másnap a dolgozatnál mondjuk te emlékszel rá. Mindamellett voltak olyan tantárgyak, amit az előbb te is említettél, de ez lehet felnőtt képzés is szerintem, sőt, hogy érdekel egyrészt, vagy érdekelté teszed azt a képzést mondjuk, akkor sokkal jobban ugye megmarad a fejedben. Igen. Nem, itt most csak arra próbálok reagálni, amit a Gergő is mondott, hogy például a filmekben, ugye, amiket például nálunk sem véletlen az, hogy van olyan a képzési videóinkban, hogy el vannak téve benne olyan csavarok, filmszerű csavarok, vagy poénok, vagy leütések, ami által az valamennyire érdekessé válik, és így jobban megmarad.
Hát ez meg a másik része az arousal görbének, ez az eleje, hogy kell egy bizonyos szint, ami alatt meg nem kelti fel a figyelmedet, vagy nem tudsz teljesíteni.
Tehát ez a halálunalmas képzés, az azt jelenti, hogy nem sikerült megugrani azt a szintet, amikor bekapcsol az agyad.
Nem lett jó a görbénk akkor.
Akkor túl alacsony a szint.
Túl alacsony a görbénk.
Bizonyos helyzetekben túl magas a szint, tehát az optimálisat kell megtalálni.
Na ügyesen. Ez az, és én szerintem, aki hisz ebbe a komfortzóna dologba, vagy használja, én úgy értettem meg, hogy senki nem mondja azt, hogy a pánik az jó, tehát ez, hogy befeszülök a matek dogán, senki nem mondja, hogy az jó tanulás szempontjából. Hát lehet, hogy van, aki ezt mondja. Mert hogy utána rájöhetsz, hogy képes
voltam. De van olyan ember is,
voltam.
Igen, de hogy igen, tehát van olyan ember is, aki saját magát stresszeli be, hogy igen, ezt nekem meg kell csinálni, mert tudod, ez a mantrázós dolog, és ő megcsinálja.
Szerintem a komfortzóna, nem tudom, metaforában is van ez, hogy azért jól kell belőni azt a kis plusz feszültséget, és szerintem amivel én szívesen vitatkozok, hogy nem kell plusz feszültség, hanem annyiféleképpen lehet még tanulni, és örömtelien, hogy egyáltalán nem kell plusz feszültséget generálni ahhoz, hogy tanuljunk. Ha valaki szeretne, hát jó.
Tehát ha valakit azt szeretnénk képzőként, hogy kiléptessük ebből a
metaforikus
komfortzónából, akkor az nem azt jelenti, hogy próbáljuk meg őt egy nagyon kellemetlen helyzetbe hozni, vagy helyezni, és majd akkor, ha megküzd vele, akkor milyen büszke lesz magára, és wow, hanem, hogy próbáljuk meg őt akkora figyelmi szintre hozni, hogy már érdekes legyen, és ott legyen fejben, de még ne legyen gyakorlatilag abban az állapotban, amikor már a félelem uralkodik rajta, hogy így fogalmazom.
Igen, és ahol szerintem meg ez veszélyes lehet, hogyha úgy próbálunk belenyomni embereket helyzetekbe, hogy azt mondjuk, hogy tehát van valami, amit ő nem akar, és akkor ezt mondjuk, hogy lép ki a komfortzónából, mert az jó lesz.
Ez
és
a parázson sétálós tipikus esete, nem ugye?
Na.
Hát ne, ugye klasszikus ilyen csapatépítő tréningen, ugye, hát kell sétálni a parázson, mindenki átment. Hát,
kizárt.
Ugye, ne legyen már ugye.
A bárban leszek, szóljatok, hát sétáltam.
Meg kétszer rajta, ne csináld már. Milyen férfi az
én ilyen? Én egy szalonnát sütnék Dóra. Addig, mert ott, amíg sétáltok a parázson. De ez az hülyeség, gyerekek.
És tudod, mire nem bírtak még rávenni? Mire? A dőjje hátra, és majd elkapunk. Erre sem bírtak rávenni soha.
Én abban benne vagyok, hát ez bizalom, hát neked is érdeked, nem kapsz el, akkor mész a bőribe.
Hát igen, ez
szerintem. Nem, de igen, de az a, igen, de igen, hogy menj át, mert hogy az neked jó lesz. Ez amikor bele, de ez is ugyanaz, hogy lép ki a komfortzónádból, szerintem ez is ugyanaz, hogy de csináld meg, mert utána neked jó lesz. Miért? Miért lesz nekem? Nem biztos, hogy jó
és,
lesz.
És nem tudom, ha lehet választani, akkor én szívesebben mondom azt, hogy hey, tök becsülöm azt, hogy megérezted, hogy neked erre nincs szükséged.
Ugye?
És felismerted, sőt, tudtad is mondani egy ilyen helyzetben, ahol mondjuk én vagyok a tréner, tehát az egy hatalmi pozíció, vagy én vagyok a tanár, és tudtad ezt mondani nekem? Wow!
Ez egy nagyon rövid példa, ez erről már beszélgettünk adás előtt egy érintőlegesen, én nem szeretek túrázni, én ezt vállalom, volt a Covid, szuper lezárás, mindent, ugye az univerzumot is lezártuk, menjünk el kirándulni, mit tudtál csinálni, ezt körülbelül maximum, és én nem szeretek, elmentem a barátokkal, először egy ilyen kellemes, egy ilyen 5-7 kilométer, azt még így lehoztam, de mentünk egy hosszabbra, és mondtam, hogy én ezt nem szeretem egyébként, de gyere el, mert ez jó lesz, természet, kimozdulsz legalább, ugye a klasszikus mondatok, és mondom, hogy tudjátok, mit bevállalom. Mondom, én akkor gyerek, tökös gyerek vagyok, elmegyek. Borzalmas volt, tehát szörnyű, és visszajöttünk, lesétáltam a láb, és mondtam, hogy aranyosak vagytok, én soha többet nem szeretnék elmenni. Jó, nem így mondtam, hogy soha többet, de hogy mondtam, hogy ez nekem továbbra sem oké. De ott volt bennem az egyébként, hogy basszus, azért jó, elmentem velük, megcsináltam, tök jó, aranyérmet nem adtak érte, én nem biztos, hogy maximum a fáradtság miatt alszom jobban, de nekem ez nem adott plusz élményt. Hogy ez jó legyen.
Megerősödtél abban, és az is egy tanulás, nem? Hogy valami megerősödik. Egy
én
tudás,
osztom ezt a véleményt. Egy-két barátom nem osztottam, mert azt mondta, hogy jó, te egy ilyen lusta csávó vagy, hogy nem akarsz. Hát ma, ha ez azt jelenti, hogy lusta vagyok, akkor vállalom. Akkor lusta vagyok, de szerintem nem.
Egyébként azt gondoltam, hogy valahol meg akarom említeni, és lehet, hogy itt egy jó helye lesz.
Igen, igen.
Hogy az, hogy új dolgokat próbáljunk ki, az egy szerintem jó dolog új dolgokat kipróbálni, és a pszichoterápiás irodalomban, mint a változásnak az egyik elve szerepel az, hogy a terapeuta, mert én a pszichoterápiát is egy tanulásnak tekintem, uh-huh. És hogy ott a terapeuta próbálhatja arra biztatni a klienst, hogy próbáljon ki nem csak, hogy új dolgokat, de olyanokat, ami hát korrektív. Korrektív? Ezt minek mondjam magyarul? Ami más, mint amit addig próbált.
Addig csinált, vagy addig? Tehát,
igen, igen, tehát hogy erre van egy biztatás, vagy hogyha történik, akkor van egy megerősítés, de az egész uh-huh. terápia is ez, és hogy ott van hozzá egy olyan, hogy utána pedig van egy valóság tesztelés, tehát hogy arra is van egy reflexió ezekre a próbálkozásokra, de hogy mondjuk a terápiás szakirodalom azt nem állítja, hogy ennek az új kipróbálásnak ennek ilyen ellenérzésekkel kell társulnia, vagy hogy onnan tudhatod, hogy jó úton haladsz, hogy félsz és nem akarod, és ilyen lehet egyébként, és tök jó, hogyha valaki így tud szembe is menni a félelmeivel, de ez nem kötelező. Tehát úgyis ki lehet próbálni új dolgokat, legalábbis például én megoldás fókuszú pszichológusként arra hajtok, hogy nagyon akarja kipróbálni.
Uh-huh. Inkább vegyük rá, hogy akarja kipróbálni, mint az, hogy erőltessük rá, hogy próbálja ki. Erről, ezt mondod.
Igen, és nekem szimpatikusabb ez a fajta mozgás, hogy vágyok valamire, és afelé mozgok, mert tudom, hogy az nekem jó lesz, meg már amúgy is elindultam, mert és akkor össze lehet gyűjteni erre példákat, mint az a fajta hozzáállás, hogy nagyon fog fájni, tudom, hogy rossz lesz, nekidurálom magam, és megcsinálom, hogy de ez lehet, hogy csak ilyen lustaság, hogy az első az
jó,
nekem ilyen
vagyok.
Kényelmesebben hangzik,
király.
Hogy megnyugta a vágyaink felé.
Megkaptuk, lusták vagyunk, oké, rendben. Még arra akartam rákérdezni nálad, Orsi, hogy ugye arról már elég sokat beszéltünk, hogy nem feltétlenül kell, hogy a fejlődés együtt járjon szorongással, meg fájdalommal. Vannak, akik hisznek benne egészségükre, de nem feltétlenül ez a módja ennek. Te mit gondolsz, hogy az a fajta ígéret, hogy segítünk kilépni a komfortzónából, az a piacon szerencsés vagy kevésbé szerencsés értékajánlat, hogy így fogalmazzak a képzések felkínálóitól?
Te ebben lehet, hogy jobban képbe vagy, mint én.
hogy szerencsés. Én most abból a szempontból gondoltam a szerencsést, hogy a kliensek szempontjából, tehát akiket fejleszteni kívánunk, hogy számukra, vagy az ő szempontjukból nézve ez egy szerencsés szitu-e, hogy ugye van egy felhívás keringőre.
Aha, hogy ez vonzó-e így marketing szempontból?
Nem annyira, hogy nem a marketing szempontból, mert nyilván marketing szempontból csinálja mindenki, ami működik. Tehát, hogyha ez működik, igen, akkor jó, ezt fogja csinálni.
Szerintem ez működik.
Inkább úgy értem, hogy abból a szempontból, hogy a beavatkozás célszemélyének ez most jó vagy nem jó. Végső soron. Hogyha megpróbáljuk azzal rávenni, hogy hát itt a lehetőség. Na, gyerünk.
Hát, hogyha a komfortzónából kilépés olyasmi, hogy csinálj olyat, amitől félsz, akkor én például ezt nem mondanám. De csomóan mondják, és biztos ők
tudod,
is tök
tudod,
jó,
hogy
tök
miért, ellentétes így a vélemény, mert ha szakember, tehát te, mint szakember azt mondod, hogy igen, ez a metaforikus lép ki a komfortzónából dolog, azt jelenti, hogy te csinálj olyat, amitől félsz, de vállald be, mert akkor te kiléptél a komfortzónából, és egy nagyon fasz a gyerek vagy, akkor valóban nem. Viszont ha azt nézem, hogy mint egy felnőtt képzést, én oda megyek hozzád, mint egy másik céghez, hogy figyelj, van baromi jó képzésünk, és ezáltal a te munkavállalóid ki tudnak lépni a komfortzónádból, én azt gondolom, hogy az működőképes. Miért? Mert a közszájon már úgy hangzik és úgy forog a lép ki a komfortzónádból, hogy nem 8-tól 4-ig fog ott ülni, vagy 5-ig a gép előtt és klimpírozik, már tisztelt a kivételés, most elnézést kérek mindenkitől, hanem azt, hogy ő csinálhat egy olyan képzést, amiben nem az van, hogy kap 20 oldal PDF-et és olvasd el, hanem valami újat adunk neki, valami olyat, amitől ki tud lépni a komfortzónájából. Ez jó volt. Igen?
Uh-huh, és ezt el tudom képzelni, hogy ez egy vonzó üzenet, plusz ugye az is van, hogy elméletileg ez egy teljesítmény növekedés ígéretét is
vagy egy változásért.
Vagy egy változásért.
Igen, igen. De amúgy tök érdekes, hogy valahogy amikor az van, hogy lép ki a komfortzónából, akkor általában ilyen konstruktív dolgokat szoktak javasolni, hogy menj túrázni.
Igen,
nem azt, hogy nem tudom, én például nem dohányzok, és akkor én nekem szerintem tök rossz lenne, hogyha rágyújtanék.
Lép ki a komfortzónából, és gyújts rá,
vagy hogy nem tudom, én minden héten futok háromszor, és akkor próbáld ki, hogy nem mész el futni, nem tudom, 3 hétig, hogy ilyeneket senki nem mond, biztos.
Egy jó pacalpörkölt, azt kell azt letolni rendesen.
Hát,
attól kilépsz a komfortzónából.
Így vegánként eléggé kilépnék a komfortzónából, és biztos sokat tanulnék belőle.
Jó.
Jó.
Nekem elfogytak a kérdéseim őszintén szólva, úgyhogy én azt kérdezném tőled, hogy van-e még olyan dolog, amit komfortzóna ügyben ide tennél az asztalra, mert most szerintem elég jó körbe jártuk, és most már kicsit csak kevergetjük, vagy jobbról-balról jövünk körbe, úgyhogy van-e valami még nálad, Orsi?
Van egy nagyon népszerű elmélet, ami nagyon hasonlít erre az arousal görbére, de ez ilyen traumaterápiához kapcsolódik, de kísértetiesen hasonlít, és azt gondoltam, hogy arról még szerintem ízgi beszélni.
Simán.
Ezt úgy hívják, hogy milyen ablak? Tolerancia ablak. Ez egy Porges nevű embernek az elmélete, ami a traumafeldolgozásról szól, de egyébként ez is pontosan azt mondja, hogy ha túl, ez inkább az érzelmi megterhelés, az, hogy mekkora az érzelmi megterhelés, és ez is ugyanazt mondja, hogy jó egy ilyen optimális érzelmi megterhelésen tartani a dolgokat, mondjuk akkor, amikor valaki például felidéz egy traumát például terápiában, mert hogyha túl nagy ez az érzelmi megterhelés, akkor nem keletkezik bele tanulás, hanem akkor valaki mondjuk szétesik, és azt eredményezheti, hogy újra átéli azt a traumát, ami, tehát hogy olyan élménye lesz, mint hogyha az a jelenben történne, és ennek mondjuk fiziológiai tünetei is vannak, hogy izzadni kell, szívdobogása lesz, stb. De hogyha meg túl alacsony az érzelmi megterhelés, akkor meg egy ilyen érzelmi távolítás van, ami megint nem azt segíti, hogy tanuljon, csak hogy szerintem ez is pont azt mutatja meg, hogy milyen óvatosan kell lenni ezzel, hogy nem kell az a túl nagy érzelmi megterhelés, hanem maradjon ez komfortos, és pont az a lényege mondjuk ennél a traumafeldolgozásnál, hogy végig komfortos legyen, és pont abból származik a tanulás, hogy ami annak idején, hát finoman szólva nem volt komfortos. Most nézd, most újra elmondod, és ez egy elmondható, elfogadható dolog, és te is elfogadható vagy.
És azon gondolkodom, hogy akkor a helyes kérdés, vagy hogy a, nem is az a kérdés, hogy kilépjek-e a komfortzónából, hanem hogy mekkorát lépjek. Hogy az, úgy értem, hogy az unalomból, tehát a megszokottból, a biztonságból egy kicsit kell kilépni, de nem szabad túlságosan kilépni.
De szerintem itt is egyébként össze van mosva, mert az arousal görbének az alja, az nem az unalom, hanem az az alvás, vagy amikor így kómázol. Tehát ez egy figyelmi aktivitásról szól.
Te nem ültél még vállalati képzésen ezek szerint túl sokat, ugye?
Hát én tartottam.
Tartottál. Jó, most tegyünk ide egy szabályzatoktató képzést, és képzeld el, hogy beültek az emberek.
Oké, okay. Igen, tehát igen érdekes, azt szerintem az alvás alatt van.
Tehát, hogy nem, tehát, hogy... És azért foglalkoztat minket egyébként ennyire ez a téma, mert ahogy idefelé jövett, te is mondtad, hogy nagyon sok ember tapasztalja azt, hogyha azt mondják neki, hogy figyelj, van egy e-learning, azt el kéne végezni, akkor gyakorlatilag az első dolog, ami megjelenik a szem előtt, az a gyakorlatilag a haláli unalom, az inkább kiúrok az ablakon a hetedikről, mint hogy ezt végig kelljen néznem állapot. És ez egy ilyen közkézen forgó dolog. Viszont, hogy ugye a klasszikus egyébként, hogy a komfortzónából való kilépés az mindig valamilyen ilyen speciális helyzetben, valami személyközi helyzetben történik, de hogy lehet kilépni egyébként ebből a metaforikus komfortzónából, ami egy ilyen kevéssé töltött állapot, tehát egy ilyen nagyon nyugalmi állapot, egy e-learning tananyag feldolgozása kapcsán is, ahol ugye nem fogunk téged arra kérni, hogy menjél ki, állj ki a hetedik emelet párkányába és kiabálj, mert az már ugye egy fájdalmas dolog lenne, de azt igen, hogy mondjuk egy szerepjáték segítségével helyezkedjél be egy olyan embernek a helyzetébe, aki egy ilyen szituációban van, és próbáld meg megoldani a helyzetét.
És szerintem ez sem biztos, hogy... Szóval, hogy ha ez a szerepjáték félelmetes, ugye az a definíció arra, hogy kilépett a komfortzónából, de ha ez a szerepjáték so much fun, akkor meg még benne maradtunk a komfortzónába.
Így van.
És
így van.
Szerintem inkább erre az utóbbira érdemes
egy
hajtani. Összeírtam pár dolgot egyébként, hogy lehet még tanulni azon kívül, hogy félsz és hadd megcsinálod halljuk. És tanulsz. Azt egyiket, lehet, hogy már az összeset mondtuk, szerintem a reflexió bármire. Hát akár erre is, vagy arra, hogy reflexió az tök jó. Szerintem lehet úgy is tanulni, hogy véletlenül valamit másképp csinálsz. Tök véletlenül, de igen. Tök nyugiba. És azt megfigyeled, és valahogy az alakítja aztán a tevékenységedet. Kényelmesen, szorongásmentesen, érdeklődéssel így eszembe jutott, hogy mondjuk a gyerekek hogy tanulnak. Hát kitörő örömmel és lelkesedéssel. Szóval úgy is lehet. És igen, szóval nyugiban is lehet tanulni. Meg lelkesedéssel is lehet tanulni. És nekem ez például szimpatikusabb, mint félve tanulni.
Megoldás fókuszodhoz, mint az egyébként klasszikus félelemmel tanulni képhez.
Figyelj, nem. Ha te félelemmel szeretnél tanulni, akkor a megoldás fókuszok.
Tehát ha a fűrész 9-et nézd meg nyugodtan, és akkor utána be tudod biflázni a jókai nagy leszik, akkor hajrá, szerintem.
Azt hiszem, hogy elérkeztünk a beszélgetéshez azon pontjára, ahonnan elindultunk.
Igen.
Úgyhogy ezután a szép nagy kör után szeretném megköszönni, Orsi, hogy eljöttél hozzánk, és segítettél teljesen összezavarni minket, de ez nagyon jó lehetőség arra, hogy reflexióval éljünk a komfortzónával kapcsolatos tapasztalatainkra, meg kutatásainkra, és azt gondolom, hogy ez egy érdekes beszélgetés volt,
és
ezt tűztük ki az elején célnak.
Igen, úgyhogy reméljük, jól érezted magad.
Köszönöm, hogy beszélgetsz.
Szuper.
Milyen volt komfortzónán kívül lenni?
És most már úgy érzem, hogyha ezt a kifejezést még egyszer meghallom,
akkor elengedjük Orsit, hiszen tudjátok, nyugalom az élet komfortzónája. Köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok, hello, minden jót. Ciao.